A Biblia szerint Jézus Krisztus földi eljövetele több ezer évet késlekedett. A teremtés, a bűnbeesés után mintegy 4 évezred telik el, és Jézus Krisztus a megígért szabadító, megváltó még mindig nem érkezik el. Vajon azok az emberek, akik Jézus Krisztus előtt éltek, és 4000 év alatt azért nagyon sok ember élt ezen a földön, vajon milyen eszméjük lehetett Krisztusról, milyen képük lehetett Krisztusról azoknak, akik őt soha nem látták, akik a róla való evangéliumot soha nem olvashatták, mert akkor még Jézus nem jött el. Isten Jézus Krisztus születése, fellépése előtt, ebben az azelőtti 4000 évben olyan kijelentéseket, olyan jövendöléseket adott Jézusról, olyan tökéletes proféciák beszéltek róla, hogy igaza van egy katolikus teológusnak, aki azt mondta, ezek a jövendölések annyira tökéletesek, mintha Jézus élete után íródtak volna meg. Ezek a proféciák annyira szemléletesek, annyira bemutatják Jézus személyét, jellemét, az életének a célját, hogy szinte hihetetlen, hogy ezeket Jézus Krisztus előtt 4000, 3500, 2000, 1500, 800, 700 évvel előtte írták meg. Azért kell tehát ezeket mélyen tanulmányoznunk, mert egyrészt nagyon nagy a számuk az Ószövetségben, több száz ilyen jövendölés található. 3-at szeretnék kiemelni. Ézsaiás könyve 11. fejezetét, Mikeás könyve 5. fejezetét, és Dániel könyve 9. fejezetét. A több száz közül tehát ezt a 3-at. De meg fogjuk látni, hogy ez a 3 is olyan döbbenetes világossággal beszél Jézusról. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy miért nem ismerték fel Jézust, miért vetették el, miért végezte keresztfán az életét, hogyha már ő előtte több száz évvel olyan nyilvánvalóan szólt maga az Ószövetség az ő küldetéséről. De mielőtt még a mai témánkra rátérnénk, engedjék meg, hogy magának Jézus Krisztusnak a nevét is megmagyarázzuk. Mert ez a szó, hogy Jézus Krisztus, főleg az utóbbi időkben és főleg itt Magyarországon sokat emlegetett név és kifejezés. De vajon mit jelent? Ugye nagyon egyszerűnek tűnik a válasz talán sokaknak, hát ez egy személynév. Igen ám, de a bibliai személynevek szinte mindig lefordítható jelentésűek. A messiás héber szónak a görög változata a Krisztos, ugye ennek latinosított alakja a Krisztus, és ez annyit jelent, hogy felkent. A Jézus szintén latin név, az pedig a héber Jehósua névből származik, ennek a görög változata a Jézus, és ennek a Jézus a latin alakja, ez pedig ennyit jelent, hogy szabadító, megváltó, gyógyító. Tehát, hogyha le akarom fordítani ezt a szót, hogy Jézus Krisztus, vagy Jehósua a messiás, ugye héberül, ugye ez görögül Jézus Krisztus, illetve ennek latinizált alakjában, akkor magyarul ezt a kifejezést kapnám a felkent szabadító, a felkent megváltó, a felkent gyógyító. És most érezzük, hogy még a magyar szavakat is meg kell magyarázni. Mi az, hogy felkent? Izraelben a királyokat és a prófétákat kenték fel olajjal a szolgálatuk előtt, mert az olaj mindig a Szentlélek jelképe a Bibliában, és ez azt fejezte ki, hogy prófétákat és királyokat felkennek olajjal, hogy Istennek az ereje és áldása kíséri a működésüket. Tehát ezt is mondhatnánk Jézus Krisztus nevéről, hogy ő az Isten által adott szabadító. Ez a felkent ennyit jelent, az Isten által adott, akire Isten azt mondja, hogy ő tud szabadítani. Ő tud megváltani a rosszból. És miért kell ezt hangsúlyoznom? Azért, mert az emberi történelemben mind a mai napig az emberek oly sok szabadításban, meg oly sok megváltásban hisznek, legfőképp a politikaiakban. Ugye az emberi történelemben szinte törvényszerűség, hogy jönnek, mennek a nemzedékek, változnak államok, rendszerek, majd csak jobb lesz, majd most kezdődik egy jobb, egy új világ, ez most nem olyan lesz, mint a régi. És a Biblia azt mondja erre, hogy megváltani az ember önmagát nem tudja, szabadítani a rosszból az ember önmagát nem tudja, gyógyítani a bűnbetegségéből az ember önmagát nem tudja. Jézus Krisztusra mutat a Szentírás, mert ő az Isten által adott szabadító, megváltó, gyógyító. De kedves hallgatók, még egy kifejezést kell itt megmagyaráznunk. Mi az, hogy megváltó? Olyan természetesen használja a Szentírás ezeket a szavakat, hogy szabadító. megváltó, gyógyító, én is itt ismétlem, hogy megmaradjon ez az emlékezetünkben. De mit jelent ez, hogy megváltó és megváltás? Ez a szó, hogy megváltás vagy megváltó, az ókori világnak egy jellegzetes kifejezése volt. Persze nem kellenek ehhez ókor történeti ismeretek, mert nem csak az ókorban kellett megváltani embereket, ugye kiket kellett megváltani, akik rabszolgák lettek, és szabadokká csak úgy lehetett őket tenni, ha valaki egy nagy pénzösszeggel őket kiváltotta a rabságukból. Nem muszáj ehhez az ókorba visszamennünk, mert tessenek csak körülnézni a mai világban, most is vannak túszügyek, most is vannak foglyok, akikért óriási váltságdíjat követelnek. Nem is kell messzire mennünk időben vissza a történelemben. Nos hát, az ókori világban voltak rabszolgatartók. Az ókori világban voltak rabszolgák, és az ókori világban volt váltság, vagy váltságdíj, és mi történt egy ókori esetben? Például feljegyzi a történelem, hogy Platont, a híres filozófust is egyszer eladták rabszolgának. És hogyha Platont nem váltja ki valaki, egy dúsgazdag ember nem teszi le a hatalmas pénzösszeget Platonért, akkor ő nem szabadul ki, és soha az ő műveit talán ilyen formában nem ismerjük. Az ókori világban tehát, ha valaki vette a váltságdíjat, és azt kifizette a rabszolgatartónak, akkor az a rabszolgatartó a rabszolgáját elengedte, és az a rabszolga szabadulhatott, tehát szabad emberré válhatott. Három dolog kellett ehhez. Kellett az, hogy valaki váltságdíjat adjon a rabszolgatartónak, kellett az, hogy a rabszolgatartó erre elengedje a rabszolgát, és kellett az, hogy a rabszolga maga is hát elfogadja a szabadságot, ki ne fogadta volna ugye el, szabadulni akarjon, szabadulni tudjon, és ezáltal megszabadulhatott. A kérdésnek ez volt a megoldása. A Biblia tanítása szerint kivétel nélkül minden ember ebben a helyzetben van. Nem csak az ókorban, és nem testileg, hanem a földi történelem minden idejében minden ember ebben a helyzetben van. A Biblia beszél arról, hogy az ember rabszolga életet él itt ezen a földön. Miért? Nem olyan értelemben élünk rabszolga életet, hogy oda lennénk láncolva egy hajóhoz, vagy egy munkapadhoz, és ott nekünk dolgozni kellene éjjel-nappal. Bár sokan azt mondják, hogy az ókorhoz képest azért nem is olyan nagy a felszabadulása az embernek. A középkorban is volt röghözkötöttség, a modern polgári társadalmakban is van ugye az ahova estél, ott maradsz elve, szóval, de én erről nem akarok beszélni. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia szerint minden ember miért rabszolga. Jézus ezt így mondta János evangélium a 8. fejezete szerint, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát minden ember, mivel az életében sok hibát tesz, sok vétket tesz, sok bűnt követel, egyszerűen szolgaságba viszi magát. Mert az az ember, aki halmozza a rossz döntéseket, akinek a szokássá válik az életében a rossz cselekvése, a szolgájává válik a rossznak. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk van egy rabszolgatartónk, mert van egy személyes gonosz, aki bennünket megkísért ebben a földi életben, aki az ember számára olyan lehetőségeket állít fel, hogy most ezt tedd, most azt tedd, beleviszi a bűnbe, ugye ezt nevezi ezt a személyes gonoszt a Szentírás sátánnak. És ugyanez a helyzet tehát a földi életében minden embernek, hogy van egy személyes gonosz, aki minden embert bele akar és bele tud vinni a rosszba. Nincs olyan ember, aki rosszat ne követett volna el, sőt sok rosszat ne követett volna el. És mivel az embernek szokássá válik a rossz cselekvése, ezért az ember magát szolgai helyzetbe állítja. És itt szeretném föltenni a kérdést, hogyan lehet szabadulni ebből a helyzetből. Mert a Biblia szerint akkor, amikor mi rosszat teszünk, hiába látjuk mi azt jónak, közben mi boldogok nem lehetünk. Hiába tesszük mi a magunk önző cselekedeteit, aközben boldogság, békesség nincsen. Hogy lehet szabadulni ebből a helyzetből? Ugye az ókori rabszolgákat ki lehetett szabadítani. Ha valaki letette a váltságdíj összegét, beszélt a rabszolgatartóval, az elengedte, s a rabszolga szabaddá válhatott. De most kérnék egy kis figyelmet. A Szentírás a következőt mondja. Ez az út az ember esetében járhatatlan. Mert Isten nem bocsátkozik alkuba a rosszal. Mivel az ember eladósodása különben sem anyagi természetű, hanem erkölcsi, Isten párbeszédet a rosszal nem folytat, ő nem alkuszik meg a rosszal, és nem csinál adásvétel tárgyát az emberből. Tehát ez az út járhatatlan. Isten nem adhat úgy váltságdíjat, mint az ókori világban egy dúsgazdag ember, aki egy rabszolgatartót rá akart arra bírni, hogy hát engedje már ezt az embert, mert nekem kell, és én szabaddá akarom tenni. De másrészt, Sátán, aki az embert rabszolgaságba tartja, ő sem akar lemondani egyetlen egy emberről sem. Ugye a Biblia azt tanítja a Sátánról, erről a személyes gonoszról, hogy ő azt tartja a maga dicsőségének, ha az embereket beleviheti a rosszba, akkor mondhatja azt az Istennek, hogy no hát, íme az emberek az enyém, mert hiszen az én törvényemnek engedelmeskednek, nem hozzád akarnak tartozni, hanem hozzám. Sátán hallani sem akar arról, hogy bárki embert szabadon bocsásson. Sátán ragaszkodik a maga embereihez, akik rosszakat követnek el, és ez az út is járhatatlan. Ez a rabszolgaságban levő ember a Biblia szerint nem tud, de nem is akar szabadulni. Minden ember kiegyezik azzal a sorssal, amit itt a Földön elkezd élni. Minden ember önigazoló lény. Az emberek úgy gondolkoznak, hogy hát ilyennek születtem, itt születtem, ilyen vagyok, ezt örököltem, többre nem vagyok képes, nekem ez az élet elég. A Biblia ezt állítja a legmegrázóbb összefüggésnek. Mert az ember nem tud, ez világos, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni. Hát hogyan lehet akkor valakit megszabadítani? Hogyan lehet valakit megváltani? Hogyan lehet valakit az önzés, a bűn betegségéből gyógyítani, ha sem Isten nem ad váltságot az emberért az ördögnek, mert nem bocsátkozik alkuba vele, sem az ördög nem akar az embertől megszabadulni, mert ő minden embert a magáénak akar tulajdonítani, de sem az ember nem tud és nem is akar szabadulni ebből a helyzetből. Kedves hallgatók, ez egy megrendítő leírás, amit a Biblia mond. Ez olyan megrendítő leírás, hogy ehhez foghatót, az ember állapotának ehhez fogható leírását nem nagyon találjuk más műben, csak a Bibliában. De azért egy író, Csingiz Aitmatov, a ma is élő kirgiz írónak van egy műve, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és ennek a műnek az a címe, egy évszázadnál is hosszabb ez a nap. És ebben a regényben van egy jelenet, egy belső oroszországi történet, amely arról szól, hogy körülbelül a középkortól fogva már kifejlődött az emberek leigázásának egy olyan módja, amit később a szibériai számüzetésekben tapasztalunk a történelemben, hogy már a középkortól fogva ezek a belső ázsiai népek, akik foglyokat ejtettek az ellenség sorai közül, hogy ezek a foglyok ne tudjanak szabadulni a kényszermunkatáboraikból, ezért kioltották bennük az emlékezetet. Ez egy döbbenetes eljárás volt, ennél a modern idegsebészet se tud döbbenetesebbet nyújtani, a modern visszataszító politikai dolgok sem tesznek túl ezen, hogy embereket olyan kezelésnek vetettek alá, akik foggyul estek, hogy kioltották belőlük az emlékezetet. És Csingiz Aitmatov a regényében elmond egy történetet, amikor egy édesanya híradást kap arról, hogy a fia él. Csak hogy egy ilyen táborban van. És nyilván nem tud, de nem is akar hazamenni, hiszen nem emlékezik semmire. Ugye ezért csinálták ezekkel a foglyokkal ezt, mert így aztán kordában lehetett őket tartani, nem kellett a szökéstől, a szabadulásuktól, a kísérletezésüktől tartani. És ez az édesanyja elindul ebbe a szibériai táborba, mert hisz abban, hogyha ő megjelenik a fia előtt, és ő felidézi, hogy gyermekem, hát milyen életet éltünk mi együtt, hogy neveltelek, hol sétáltunk, hogy miket főztem neked, milyen boldog volt ez az élet. Hát a fiának csak visszajön az emlékezete, és csak szabadulni akar majd. És ezzel a vágyjal, ezzel az elhatározással ez az édesanya elérkezik a fogolytáborba, és a megindító az a jelenet, hogy beszél a fiának, de a fia semmire nem emlékezik. Kioltották belőle az emlékezetet. Ott áll a fia. Ott van az anya. Az anya a lelkét kiteszi, mindent felsorol, mindent elmond. De a fiú semmi nem ugrik be neki, semmire nem emlékezik. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni ennek a drámai voltát. Egy anya, aki vissza akarja kapni a gyerekét. Ott áll előtte egy karnyújtás, elmondja az egész életét, a fia semmire nem emlékezik. Nem tud szabadulni. Meg nem is akar. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy emberileg annyira lehetetlen a szabadítás, a megváltás, a gyógyítás, mint ezeknek a mankurtoknak nevezték ezeket a szibériai foglyokat, mint ezeknek a mankurt embereknek, az emlékezetüket kioltott embereknek a szabadítása volt, az anyának haza kellett mennie. A fiú nem tudott és nem akart szabadulni. Ennyire lehetetlen az ember állapota is, mindannyiunk helyzete ilyen lehetetlen, mondja a Szentírás. Ki fog itt szabadítást hozni? Ki fog itt megváltást hozni? Mert az ókori világban, ha valakinek volt pénze, azt a rabszolgatartó elégnek tartotta? Hát mennyire akart szabadulni egy rabszolga, nem? Hát ismerjük már általános iskolás korunktól, tudunk Spartacus-féle felkelésre, hát az életüket kockára tették. Inkább meghalni, mint ott maradni a rabszolgák között, igaz? Na de erkölcsi értelemben, hogy egy önző emberből, hogy egy elveszett emberből más ember legyen, hogy valaki gyógyítsa őt erkölcsileg, hogy megváltsa ebből a helyzetből erkölcsileg, hogy kiszabadítsa. Hát hogy fog ez megvalósulni? Hogy a megváltást emberileg nem is lehet elképzelni. Nem, hogy az ember nem tudja megváltani magát, hát az ember nem is tud a helyzetéről, de nem is akar tudni, és nem is akar szabadulni. Micsoda döbbenetesen mélyre jutott az ember az önzés következtében, azt mondja a Szentírás, ki lesz itt a szabadító? Jób könyve 33. fejezetében találunk egy leírást, amelynek a végén ez a felkiáltás olvasható, váltságdíjat találtam. Mintha Isten mondaná, hogy megtaláltam a megoldást, váltságdíjat találtam. Mi lesz itt a megoldás? A megváltás, a váltságdíj nem mi lesz. Nem lehet pénzen kiváltani az embert. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága véren, mint egy egyszülöttén, a Krisztusén. Tehát a váltságdíj nem mi lesz, nem egy összeg lesz, nem valami jutalom lesz, hanem a Biblia itt mondja el azt, hogy magának az Istennek az önfeláldozása lesz az, ami az embert kiszabadíthatja ebből a helyzetéből. Miért? Azt találjuk megoldásként, hogy egyetlen egy módon lehet az embert kiszabadítani ebből a helyzetéből, amiben beleszületik, amiben felnevelkedik. Szóval az önzés állapotából egyféle módon lehet az embert kiszabadítani. Hogyan? Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. De ezt a vágyat az emberben csak olyas valaki tudja elérni benne, akiben az ember tényleg teljesen megbízhat. Akiben az ember tényleg a tökéletes szeretetet látja meg. Aki iránt az emberben egy olyan bizalom támad, egy olyan szeretet támad, hogy az ember eldönti, elhatározza, hogy ha nem tudok is szabadulni a maga erejéből, de szeretnék szabadulni. Valakinek a segítségével, annak a valakinek a segítségével, akinek a részéről csak a tökéletes szeretetet tapasztaltam meg. És a Biblia szerint azért Jézus a Krisztus. Azért Krisztus a Jézus. Azért ő a szabadító, a megváltó. Mert Jézus Krisztusnak el kellett jönni a földre, meg kellett mutatnia, hogy ő annyira szereti az embert, hogy az életét is képes odaadni érte, és talán erre, itt is csak talán, mert nem minden ember fog erre sem rezonálni. Talán az önfeláldozó, talán az életét odaadó szeretetre az emberben vágy támad, hogy én ebből a helyzetből szeretnék kiszabadulni, és én segítségül kérem azt a valakit, akit én úgy ismertem meg, mint a tökéletes szeretetet és szabadító jóságot. És ezért mondhatja ki tehát a Szentírás, hogy van megoldás az ember számára. De ez a megoldás valóban egyedüli megoldás. Az ember önmagát nem teheti jobbá, az embert a társadalom se teheti jobbá, az embert más emberek sem tehetik jobbá, nála jobb emberek sem tehetik jobbá. Az ember csak egy tökéletes, egy olyan ember teheti jobbá, akinek az egész élete minden mozdulatában tökéletes volt. Aki iránt az ember teljes bizalommal viseltetik, és aki, ha nyújtja a kezét az embernek, hogy kihúzzak ebből a sárból, az ember nem löki el ezt a kezet, hanem elfogadja. Mert ne tessenek elfelejteni, hogy az ember elveszettsége éppen abban ragadható meg a leginkább, hogy az ember úgy gondolja, hogy önmaga is meg tudja oldani a dolgokat, és nem fogad el az ember segítséget. Csak olyantól fogad el az ember segítséget, aki iránt teljes bizalommal van. És ezért mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusnak ezért kellett eljönnie, Jézusnak ezért volt szükségszerű a halála, ez kikerülhetetlen volt. Mert az emberben az önzés egy vastag páncélt képez. Mi emberek, ha úgy valami felvétel mutatna, hogy milyen a mi lelki berendezkedésünk, akkor bizonyára így mutatna meg bennünket, hogy minden ember egy zárt világ, egy páncéllal körülvett világ. Minden ember védi a maga világát. És ezt a vastag páncélt, ez csak az önfeláldozó szeretet melege ütheti át, olvasztatja fel. Semmi más. Ne is kísérletezzünk azzal, hogy megváltoztassunk egy másik embert, ez úgysem megy. Ne is reménykedjünk abban, hogy majd a világ, a történelem megváltoztatja az embereket, ez még úgysem megy. Az ember csak az változtatja meg, az a tökéletes, tiszta szeretet, amire az ember feladja ezt a védekezését, elzártságát. Ez a páncél megnyílik, vagy rést támad rajta. És akkor az ember együttműködése lesz képes azzal a megváltóval, aki hit által segíti kijönni ebből az állapotából az embert. Tehát van megváltás. Mint említettem, most csak megérintem ezt a kérdést, hogy van megváltás, hogy Jézus Krisztusnak a nevébe benne van, hogy Isten őt nevezi, a felkentett, a messiást nevezi a Jézusnak, a szabadítónak. A Biblia azt mondja, hogy van az ember számára megváltás, de ez emberileg szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen. De Isten talált megváltást az ember számára. Ennyit kell tehát elmondanom Jézus Krisztus nevéről is, arról a szóról, hogy messiás vagy Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, tehát akkor most hadd térjek rá az első messiási proféciára, Ézsaiás könyve 11. fejezetének első 5 versére. Tehát, mint említettem önöknek, az Ószövetségben körülbelül 200-300 messiási jövendőlés van, vagyis addig, míg Jézus nem jött el, Isten részletesen feltárta a zsidó népnek, és általuk az egész emberiségnek, hogy miért is jön el Jézus. Hogy hogyan fog szabadítani, mi lesz ez a megváltás. És ezek a messiási proféciák valóban annyira gyöngyszemei a Bibliának, most is 5 verset fogok csak felolvasni, de meg fogjuk látni, hogy ebből az 5 versből tulajdonképpen mind a 4 evangélium kikerekedik. Mintha Jézus személyisége előttünk állana. 5 versben elmondja Isten, hogy ki lesz a megváltó, miért jön el, és hogyan hajtja végre, hogyan vezeti céljához a megváltás művét. Ézsaiás könyve 11. fejezet első 5 verse így szól. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséjének övedzője a hűség. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű költői leírás. Első hallásra talán sok-sok ismeretlen vagy ellentmondó részlet is van benne. De menjünk szinte sorról sorra, és nézzük meg, hogy Jézus Krisztus földre jövetel előtt 800 évvel, mert Ézsaiás próféta körülbelül annyi évvel Jézus szolgálat előtt, egy 800 évvel, Most egy 2800 éves jövendőlést tanulmányozunk, ami 800 évvel az elhangzása után beteljesedett Jézus életében. Az első dolog, amit a próféta által Isten elmondott Jézusról, figyeljék meg, azt mondta Isten, hogy származik egy vesszőszál ísai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Az ísai névről ennyit kell tudnunk, hogy Dávid király édesapját hívták Ísainak, tehát Isten ezzel egyszerűen azt mondta, hogy Jézus Krisztus a Dávid családjából fog megszületni, ísai törzsökéből. De nem is ez a legfontosabb ebben a bevezető részben, hanem a következő. Tessenek megfigyelni, Jézus Krisztust a profécia gyökérnek is mondta, és virágszálnak is. Gyökérnek is, amely belenyúlik ugye a földre, ugye a sötét, mély talajba, hogy megtartsa a növényt, de vessző és virágszál is, amely egy növénynek vagy egy fának, hát az éppen ellentétes része. Hogy lehet ez, hogy Isten ad egy jövendőlést Krisztusról, és egyszer gyökérrel jelképezi, másszor meg virágszállal? Hát ennél gyönyörűbben és szemléletesebben nem is lehetett volna kifejezni, de Isten ezt is csodálatos módon az emberiség tudomására hozta, hogy Jézus Krisztusban két természet lesz. Jézus Krisztus a betlehemi születése előtt is létezett már. Jézus a mennyből jött, ő Isten fia. De Jézus megszületik Betlehemben, ő az ember fia is. Jézusról fölváltva így beszél mindig a Biblia, Isten fia, ember fia. Virágszál, gyökér. Vagyis Jézus Krisztus hozott magával a mennyből egy isteni természetet, egy isteni személyiséget, mert ő a személyének az azonosságában született meg itt Betlehemben. Ő ugyanaz a Krisztus volt, aki azelőtt élt a mennyben, ugyanaz a személyiség, de mégis elkezdte, és az emberi életet kezdte el itt, amikor beleszületett az emberi történelembe, és hogy mennyire belegyökerezve született, hogy asszonytól született, ugyanazokat a terhes örökségeket vette át Máriától, a földi édesanyától, mint amit mindannyian öröklünk. Ugye, ma már tudjuk is ennek a nevét, a genetika, a gének, amivel szinte az őseinktől átvesszük azt az örökséget, amivel megszületünk a világra, testi örökség, lelki berendezkedés öröksége, szellemi képességet, mint örökség. Nem tehetünk más, ezt kaptuk, kapjuk. Ez egy adott, kapott sajátosság, ezt nem mi formáltuk ki. Jézus is ugyanígy születik bele az emberi világba. Olyan megdöbbentő ez az egyszerűség, de olyan megdöbbentő a mélység, gyökér. Hol kell megkapaszkodni a gyökérnek? Ugye a fa a gyökérrel kapaszkodik meg a sötétben. A láthatatlan rész, a fekete humusz. Jézus Krisztus beleszületik ebbe a földi történelembe, hogy valóságos ember lesz. Miközben valóságos emberré válik, ugyanakkor megőrzi a valóságos isteni lényét, és most miért kellett mindezt Istennek kijelenteni? Miért kellett Istennek ezt így jelképesen, költői nyelven kijelenteni, hogy származik egy vesszőszál, ísai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál növekedik? Mert Jézus Krisztus életének mi volt a nagy tétje? Mi volt a nagy kérdés Jézus életével kapcsolatban? Hogy az ő életében az emberi természet győz, vagy az isteni természet győzi le az emberit? Hogy a mi életünkben mi a helyzet? Mi öröklünk egy természetet, emberi természetet, nekünk isteni természetünk nincs, csak egy emberi természet, és az emberi természet győzedelmeskedik rajtunk. Az ösztöneink, az indulataink, a háborgásaink mindig maguk alá gyűrnek bennünket. No hát Jézus Krisztus is ugyanígy ostromolt ez az emberi természet. Jézus Krisztus is megkísérthető volt. Látni fogjuk a pusztai megkísértésnél azt majd külön is. Jézus Krisztus életében ez volt a nagy kérdés. Hogy Jézus meg tudja-e állni azt, le tudja-e győzni az emberi természetet, aminek mi olyan sokszor válunk a rabjává, és esünk el az ágálásai, késztetései szerint. Tehát döbbenetes volt ez az egyszerű jelkép, amit mondott ennek, ha végig gondoljuk a következtetései, döbbenetes következtetések. De figyeljük meg, hogy a profécia rögtön melyik fonalat veszi fel, és hol folytatja. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Figyeljük meg itt a kulcs kifejezés, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Döntő profécia volt Krisztusról. Mert nagyon sok ember ma is úgy képzelje el Jézus Krisztus, hát igen, nekem csak emberi természetem van. Neki volt isteni természete. Neki könnyű volt győzni. Hiszen ő hozott magával eleve egy olyan sajátosságot, egy olyan erőt, hogy ő Isten fia volt, amit én soha nem hozhatok magammal, és nem is birtokolhatok, véli sok ember. Kedves hallgatók, ki mondja itt a prófécia, hogy Jézus miért győzött? Nem azért győzött, nem csak azért győzött Jézus, mert eleve adott volt az isteni személyisége, hanem azért, mert ő rajta az Úrnak lelke megnyugodott. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Hogyan is kezdte Jézus a fellépését? Mi volt az első mondat, amit felolvasott, amikor a názáreti zsinagógában, ugye a szülő falujában kezébe adták ott a könyvtekercset, kivették a kővederbe és kezébe adták, hogy olvast fel, és Jézus kinyitotta éppen Ézsaiás könyvét. Nem ezt a fejezetet, hanem a 61-et. De a 61-dik is így kezdődik, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. És amikor Jézus felolvasta a róla szóló jövendőlés, letette a tekercset, és azt mondta, ma teljesedett be ez a beszéd a ti hallásotokra. Vagyis maga Jézus is azt mondta az akkori embereknek, hogy én győzök, és én egy erkölcsi példakép leszek. Abban az én küzdelmem benne van, és az, hogy az isteni Szentlélek által győzök. Jézusnak nem volt saját hatalma, amivel győzhetett volna. Jézusról a Filippi levél második fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő a földre jött, megszületett, ő önmagát kiüresítette. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Ő amikor eljött a mennyből, az isteni hatalmát nem hozta. Az isteni személyiségét igen, ő ugyanaz a Jézus Krisztus volt, aki örök időktől fogva létezett, mivel Isten volt. De az isteni hatalmát nem hozta a mennyből. Jézus Krisztus, amikor a földön csodákat tett, nem az isteni hatalmával tette. Amikor Jézus betegeket gyógyított, nem a saját hatalmával tette. Amikor Jézus halottakat támasztott fel, nem a saját isteni hatalmát vette igénybe, hanem azért tudta ezt megtenni, mert az ő hite, az Istenhez való ragaszkodása olyan tiszta és olyan erős volt, hogy Isten adhatta neki a Szentlélek által az erőt, az Úrnak lelke van én rajtam. Figyeljük meg tehát a proféciának a második kijelentése. Milyen döntő módon rámutat arra, hogy ember ne gondolkozzál hamisan Krisztus lénye felől. Nem tudom, hogy hogyan tetszenek ezzel lenni az életben. Én az eddig életemben azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember hivatkozik Krisztusra. De nem tudja, hogy kicsoda. Nagyon sok ember azt mondja, hogy csodálom és szeretem Krisztust. De nem tudja, hogy ki a valódi, és ki volt a valóságos Krisztus a földi életben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy igen, Krisztus, ő a példakép. De aztán, ha kimondják, hanem mit éreznek közben az emberek? De én úgysem követhetem. Hát ő Isten volt, én ember vagyok. Ő Isten fia volt, én ember fia vagyok csak. Hogyan lehetne Jézust követni? Hát hiszen ő persze, hogy győzött a rossz fölött. Mert ő Isten volt, és isteni hatalommal élt. Ő persze, hogy az életében egyetlen egy rosszat nem követett el, ezért lehet megváltó. Mi pedig annyit elkövetünk, ezért nem tudjuk magunkat megváltani. Kedves hallgatók, a proféciának ez a része helyesbíti a mi emberi érzéseinket és elképzelésünket. A profécia azt mondja, hogy Jézus Krisztuson megnyugodott az Isten lelke, hitáltal, imádságáltal kapta Istentől Jézus a megerősítést, ezért győzhetett, nem a saját erejéből győzött. És figyeljük meg most, mi a harmadik dolog, amit kimond a profécia, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát ez a harmadik dolog, amit a Szentírás kimond, hogy Jézus Krisztus a földi győzelmét az Isten félelmének köszönhette. Itt persze tudnunk kell azt, hogy a Bibliában van egy nagyon rövid meghatározás az Isten félelemről, hogy mit jelent ez a szó, hogy Isten félelem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Vagyis a Biblia azt nevezi Isten félő embernek, aki nem csak hogy ragaszkodik a jóhoz, de gyűlöli a rosszat. Szóval úgy ragaszkodik valaki a jóhoz, hogy a rosszal semminemű kapcsolatot nem akar fenntartani. Nagyon kevés istenfélő ember van a Biblia szerint. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy látjuk a jót, meg szeretnénk követni, de azért megkötjük a magunk naponkénti egyességeit is a rosszal. És Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő gyönyörködött az Isten félelmében. Jézus Krisztusról ez volt az egyik másik messiási profécia, hogy ő szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. Micsoda kifejezés? Szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. A Biblia szerint ez az igazi magatartás, amikor valaki úgy szereti a jót, az igazat, hogy megengedhetetlennek tartja a rossznak bármi nemű jelenlétét az életében. Szóval a Biblia itt nagyon világosan beszél, azt mondja, hogy egy ember úgy szeresd a jót, hogy csúfnak, rútnak találd a rosszat. És Jézus élete erre volt példa. Tehát Jézus a győzelmét tulajdonképpen az Isten félelmének köszönhette, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 7. versben, amikor azt mondja Jézusról, hogy ő tökéletességre jutott, mert meghallgattatott az ő Isten félelméért. És a negyedik dolog, amit mond itt a jövendőlés, nagyon mély és csodálatos ez, én nagyon röviden szeretnék végezni vele, hiszen tudom azt, hogy fárasztó is lehet, de ebben a rövid 5 versben olyan mély tanítások vannak, és olyan logikailag egymáshoz kapcsolódó szemek. Most figyeljék meg, hogy milyen volt Krisztus jelleme, akiben 2 természet volt, de ő a Szentlélek által mindig győzött az emberi természeten, ő valóban istenfélő életet élt. Most jön a proféciának talán legszebb része. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Kedves hallgatók, Jézusról milyen vigasztaló kijelentés volt. Ő nem olyan lesz, mint a többi ember. Milyenek vagyunk mi emberek? A szemünk látása szerint ítélünk, és a fülünk hallása szerint bíráskodunk. Ugye az életet ez szomorítja meg, ez a kérlelhetetlen ítélkezés, amikor az ember, amit lát, rögtön ítél a szerint. Amit hall a másikról, főleg a rossz, azután rögtön ítél, és bíráskodik. Szóval az emberi életnek egyik borzalmas tulajdonsága, hogy mi a szemeink látása szerint ítélünk, és a füleink hallása szerint bíráskodunk. És Jézusról ez a vigasztaló kijelentés szólt, hogy amikor ő eljön, azért vonzódtak hozzá az emberek. Azért éreztek bizalmat Jézus iránt, mert megérezték a személyiségén, átsütött a lényén, hogy ő nem a szemei látása szerint ítél, nem a fülei hallása szerint bíráskodik. Jézus mindig méltányos volt és igazságos. Jézus soha nem a külső alapján ítélte meg az embert, hanem mindig kereste az emberben azt, ami jó benne, amire építeni lehet. Ezért mondja Lukács evangélium a 15. fejezet első verse, hogy közelegtek Jézushoz a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Mert a társadalomnak a legelesettebb, legbűnösebb emberréteg, és óhatatlanul megérezték, hogy végre valaki, aki nem tesz skatujába, aki nem áll itt a partszegélyre, aki kérlelhetetlenül nem ró meg, hanem aki igazságban és úgy ítél, hogy közben felemelni akar a szeretetével. De figyeljék meg, hogy itt van ez a következő kijelentés, ez az 5., amikor azt mondja Krisztusról, megveri a földet szájának veszélyével, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Hát ez meg hogy jön ide? Megveri, megöli. Krisztusról mondja, szájának veszélyével megveri, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Kedves hallgatók, ez is egy döntő kijelentés volt Jézusról, mert Isten előre közölte, hogy Jézus nem csak a tökéletes szeretet lesz, hanem a tökéletes igazságosság is lesz. Ez az, ami Jézus Krisztus személyiségében és Isten lényében a csodálatos, hogy ő bennük a szeretet és az igazságosság egy és ugyanaz. Amikor Isten szeret, akkor féltőn szeretettel szeret, igazságos is. És amikor Isten igazságos, soha nem nélkülözi a szeretetet, ez az igazságosság. És Jézus, amit tanított, figyeljék meg, nem azt mondta, hogy Jézus veri meg, vagy Jézus tesz valami rosszat, nem, azt mondja, hogy a szájának lehelletével. Azt mondja róla a profécia, hogy a szájának veszélyével. Tehát Jézus tanítása, az fegyver volt, és maradt mind a mai napig. Jézusnak olyan világos beszédei voltak, annyira nem lehet megmásítani Krisztus beszédeit. A Biblia azt mondja, hogy olyan a krisztusi beszéd, mint a két élő éles kard, amely ketté metsz igazat és hamisat. De hát mit tetszenek gondolni, gyógyítani kit lehet? Szabadítani kit lehet? Megváltani kit lehet? Aki elfogadja azt, hogy ő valóban gyógyításra szorul. Ő valóban szabadításra szorul, és az alapján vágyakozik rá. Jézus életében tehát az igazság és a szeretet mindig együtt jár. Jézus mindig világosan kimondta az igazságot, de mindig szeretettel mondta ki. Az igazság arra szolgál, hogy rájöjjünk a helyzetünkre, és szabadulni akarjunk az állapotunkból, a szeretet pedig arra szolgál, hogy bizalmat érezzünk az iránt, a valaki iránt, aki nem arra használja fel az igazságosságát, meg a bíráskodását, hogy bennünket beledöngöljön a sárba, hanem arra, hogy kiemeljen belőle. Tehát Jézus szavai mind a mai napig elválasztó tényezők. Aki a négy evangéliumot olvassa, az érzi, hogy Jézus szava olyan metszően világosak. Válaszút elé állítják az embereket. És ezért mondta Jézus Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse szerint, ne gondoljátok, hogy békességet hozni jöttem a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem fegyvert. Ez így értendő. Ez nem annyit jelent, hogy Jézus ami fizikai fegyverre gondolt, fegyver lelkileg. Mert nagyon sok ember, aki nem fogadja el Jézus tanítását, aki Jézusnak az emberről adott jellemzését nem fogadja el, és nem akar kiszabadulni az önzése béklyóiból, annak az embernek a számára Jézus beszéde fegyver, lehellet, megöli, ítélet, és nem tud szabadulni, hanem bennmarad, és elvész a maga önzésében és bűnbetegségében. De figyeljük meg, hogy a profécia így fejeződött be, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Jézusról ezt mondta a jövendőlés, hogy Jézus hűséges lesz, mert a saját élete árán is az ember megmentésére törekszik. Jézussal sok minden rosszat tettek, megcsúfolták, látni fogjuk a szenvedés jeleneteiben, hogy mi mindent meg nem engedtek vele szemben az emberek, de Jézus akkor is hű maradt. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. Istennek a legfontosabb tulajdonsága a hűség, mert a szeretetnek is legfontosabb tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, hogy én addig fáradozom egy emberért, amíg csak lehetséges, és amíg csak van remény felőle. Isten addig fáradozik minden emberért. Jézus Krisztusról így beszél a Szentírás, hogy ő az a pásztor, aki elmegy és a századikat is megkeresi, noha megvan már a 99, jó. Ő az az asszony, aki kisepli a szobát, noha megvan a 9 drachma, de a 10-et is addig keresi, míg nem megtalálja. Isten fáradhatatlan az emberért való küzdelmében, erkölcsi küzdelmében. Miért? Mert az Isten hűséges. Isten a teremtő, az ember a teremtmény, Isten a jóság, az ember, aki eltávolodott a jóságtól és egy másik hatalomnak a szolgája lett, de Isten akkor is hűséges a teremtményéhez. Isten bánkódik a gonosz miatt, és szeretné felemelni abból a helyzetből az embert. Most hát, kedves hallgatók, azt mondhatnám a profécia végén, hogyha ezt mélyen végig gondoljuk, nem is kell elolvasnunk a 200-300 messiási jövendőlést, csak ezt az egyet, de ezt mélyen végig gondoljuk. De kedves hallgatók, még további dolgokra szeretnék rámutatni a messiási jövendőlések alapján, nagyon röviden Mikeás könyve 5. fejezete 2. verse szerint. És utána Dániel könyve 9. fejezetét szeretném még szóba hozni, de vajon miért? Hát ha egy kicsit is belepillantottunk az ézsaiási jövendőlésbe, azt hiszem az az érzésünk támadhatott, hogyha az Ószövetség ennyire világosan beszélt már Jézusról, akkor amikor Jézus eljött erre a földre, miért nem ismerte fel az Ószövetség népe? Olyan sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy a zsidó nép sem akkor, de mind a mai napig, hogy nem ismeri fel, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó. Azért mondom, hogy Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse rendkívül fontos, mert ez a próféta szintén több évszázaddal Jézus világra jött előtt, a következőt mondta. Isten ezt mondta, te Efrátának Betleheme, ugye a déli ország részben fekszik Betlehem, Jeruzsálemtől nem messze, és ezt régies nevén Efrátának is, Júdeát Efrátának is nevezik, És azt mondja, te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Figyeljük meg, hogy itt Isten jövendőlést adott arról is, hogy a megváltónak hol kell megszületnie. Betlehemben. És ebben a jövendőlésben ugyanez a kettőség van. Azt mondja, belőled születik a megváltó, gyökér, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van, virágszál. Ugye ugyanaz a kettőség. Születik is, de öröktől fogva van a létezése. Elejétől fogva van. Mennyire világosan láthatta volna ezt a zsidó nép, ha komolyan tanulmányozza ezeket a jövendőléseket, hogy semmi módon nem lehet megbotránkozni azon, hogyha egy ember Istennek mondja magát, tehát Jézus Krisztus Isten fiának mondja magát, hiszen mondja, hogy belőled születik, és akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. De Isten a Biblia szerint nem csak azt mondta meg, hogy Jézusnak itt kell születni Betlehemben, hanem Dániel könyve 9. fejezete a Bibliának egyedülálló jövendőlése arról, hogy Isten előre megmondta azt is, hogy mely történelmi korba kell eljönni a Messiásnak. Ezt a jövendőlést nagyon sokan nem ismerik, mondhatnám, hogy bibliai olvasó emberek között is nagyon kevesen vannak, akik ezt ismerik. Magam is, amikor megismertem 26-27 éves koromban, emlékezem a fájó megdöbbenésemre, amivel a homlokomhoz kaptam, és azt mondtam, hogy lehet az, hogy ezt senki nem képviseli szinte. Hogy lehet az, hogy kereszténynek nevezett egyházakban egy ilyen döntő dolog, hogy Isten megmondta azt a történelmi időt is, amikor megszületik Jézus. Sőt, évre pontosan Isten kijelentette, hogy Jézusnak mikor kell fellépnie, 3,5 évig tanít, és hogyan kell kereszthalált halnia. Ez a Bibliának nem is a leghosszabb idői kijelentése, ez a Bibliának Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó jövendőlés, 4 vers összesen, amit otthon el lehet olvasni, és ez a 77-ről szóló jövendőlés. A 77 az 490 nap, ugye 70x7, és a babiloni fogság után hangzott ez el Dániel prófétának. Isten külön kijelentette, hogy egy bizonyos történelmi időpontból kiindulva 77, azaz 490, és ugye a bibliai jövendőlésekben a napok, azok mindig éveket mutatnak. Ezékiel könyve megadja ennek a feloldását, tehát a bibliai proféciák, ha napokban mondanak el valamit, az egy kis rejtjel, az annyit jelent, hogy azok évek. Csak ismernünk kell az Ezékiel könyvének ezt a feloldását, amiben Isten azt mondja, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a Bibliában, Dániel könyve 9. fejezetében van egy 490 évről való jövendőlés, amely 490 évet három részre oszt fel a Szentírás, mégpedig úgy, hogy először beszél egy 7 hétről, vagyis 49 évről, aztán beszél 62x7-ről, vagyis 434 évről, és a 7 meg a 62 az 69, fönnmaradt tehát egy hét, vagyis 1x7 az 7 év, és azt mondja ez a jövendőlés, hogy a 7 év felén hal meg a megváltó, ami annyit jelent, hogy az előtte való 3,5 évben tanítani fog, és a megváltó halála és feltámadása után még 3,5 évig hirdetik az apostolok csak a zsidó népnek az evangéliumot, de amikor nem csak Krisztust veti el a zsidó nép, hanem a róla szóló evangéliumot is elveti, akkor lejár a Biblia szerint a zsidó nép megbízatási ideje. Többé már nem Isten választott népe. 1500 évig a Biblia szerint Isten választott népe a zsidó nép, de nem akkor veti el Isten, amikor ők a megváltót elvetik, hanem akkor, amikor a róla szóló evangéliumot is elvetik. Tehát még ad egy 3,5 év kegyelmi időt, de azután lejár a zsidó nép megbízatása, így mondja ezt a profécia, 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. És a profécia közli azt, hogy honnan kell számolnunk ezt a történelmi időt. Mert itt látjuk, hogy megadja először nagy léptékben az egész történelmi időt, tehát 70x7, 490 év, ez felbontja 7-re, 62-re és 1-re, ugye ez, ha összeadjuk, éppen 77, de a súlypontot ide helyezi erre, hogy a messiás fellépése és szolgálata ezt időileg is jelzi előre a profécia, és most nézzük meg, hogy ez beteljesedette vagy sem. A profécia tudnélik közli azt, hogy honnan kell számolni ezt a 77-et. A profécia azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik ez a 77. Vagyis Isten azt a történelmi időpontot jelölte meg kezdetnek, amikor a perzsa királyok kiadnak egy rendelkezést arról, hogy Jeruzsálemet és Palesztinát közigazgatásilag helyre lehet állítani önálló tartomány, hiszen Dániel korában még tart a babiloni fogság, utána 535-ben engedik el a zsidó népet a fogságból, akkor kiadnak egy rendeletet a templom újjáépítéséről, 520-ban egy másik rendeletet, de azt a rendeletet, hogy az egész ország független lehet, és a perzsáktól függetlenül élheti az életét, ezt Artaxerxész perzsa király adta ki, időszámításunk előtt 457-ben. Tehát a rendelet kibocsátása, különben ezt a rendeletet Esdrás könyve 7. fejezete szó szerint közli is, a profécia kezdete a rendelet kibocsátásának a történelmi időpontja időszámításunk előtt 457. Ha most látjuk ezt, tehát időszámításunk előtt 457, és látjuk ezt, hogy itt 490 évet kell ebből kivonnunk, akkor rögtön látjuk, hogy túl fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján, mert hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. És eljutunk az időszámításunk 33. illetve 34. évéhez, hiszen nem valószínű, hogy éppen január 1-én kelt az a rendelet, ezért két évet szoktunk megadni, 33-34 a profécia lejártának az időpontja. Ebből, ha visszaszámoljuk ezt a bizonyos 7 évet, akkor kapjuk 26-27-et Jézus Krisztus fellépése időpontjának, és kereszthalála időpontjának, hogyha ehhez hozzáadjuk a 3,5 évet, akkor 31 őszét kapjuk meg. Ez annyira nyilvánvaló idői kijelentés volt, hogy amikor kezdjük olvasni az evangéliumokat, és látjuk, hogy keresztelő János fellépett, és azt mondta, hogy betelt az idő. Mellesleg mondom, ezt se értettem soha az életben. Olvastam már 10-15 éve a Bibliát. Mit jelent ez, hogy betelt az idő? Hát mit jelent ez, hogy betelt az idő? Keresztelő János erre a proféciára mutatott. Az Isten által előre kijelentett idő a végéhez közeledik. Betelt az idő. Jézus, amikor fellépett, ő is azt mondta, betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Mit jelentett? Amit Dániel proféta által Isten kijelentett, ez a történelmi idő a végéhez közeledik, és ekkor jelenik meg a messiás, és ezt senki nem vonta kétségbe. Hát akkor, amikor Jézus megszületett, és Heródeshez jönnek a napkeleti bölcsek, és kérdezik, hogy hol kell születni a megváltónak. Nem csak azt mondja meg Heródes, mert hivatja a papjait, hogy Betlehemben, mert idézik neki a Mikeás könyve 5. fejezetét, hogy ez van megírva, hogy Betlehembe kell megszületni a messiásnak. Nem csak ezt mondja meg, hanem nem csodálkozik egyáltalán azon nagy Heródes, hogy épp most jönnek ezek a bölcsek, és nem 20 évvel ezelőtt, és nem 30 évvel ezután. Mert ezeket a jövendüléseket ismerték. És tudták, hogy ez az a messiás idő, amikor a messiásnak, vagyis Krisztusnak fel kell lépnie. Míg ha valaki látja a táblán az évszámokat, csak egy valamit hadd mondjak, mindannyian tudjuk, hogy Jézus mintegy 30 éves korában lépett fel. Hogy jön ez ki 26-27-re? Hát mi úgy tudjuk, hogy a mi időszámításunk kezdőpontja az Krisztus születése. És akkor 26-27 éves volt a profécia szerint, Lukács evangéliuma szerint meg 30 éves. Milyen csodálatra méltó ez az összefüggés is. Ezt aki tanulmányozta a naptár kérdését tudhatja, hogy Jézus a valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született. Az az ókori szerzetes Dionysius Exiguus, aki az ókori időszámításokat egységesítette, mintegy 4-5 évet tévedett. És Jézus időszámításunk előtt 5 őszén, vagy 4 legelején született, és hogyha így nézzük, akkor valóban Jézus, aki időszámításunk előtt 5 őszén, vagy 4 tavaszán született, az 26-27-ben fellépve mintegy 30 éves volt. Szóval ez a profécia hajszálpontos. Isten előre megmondta 500 évre, majdnem 500 évre előre, hogy mik fognak bekövetkezni. És most hadd idézzem, hogy mit mondott el Isten. Isten azt mondta, hogy az utolsó hét felén kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, és elhatároztatott a pusztulás. Figyeljék meg, milyen döbbenetes kijelentés. Isten előre elmondta, és ez is egyedüli kijelentés az Ószövetségben, hogy Isten szó szerint elmondta, hogy Jézussal mit fognak csinálni. Nem jelképekben beszélt Isten, hogy ő lesz a megöletett bárány, ő lesz az az ártatlan, akinek a vérét veszik. Nem. Isten azt mondta, kiirtatik a Messiás. Döbbenetes kijelentés. Tessenek csak meggondolni, hogy mit szoktak kiirtani. Erdőket? Veszett állatfajokat? Vagy miket? Embert kiirtani, az már nagy az emberség. De hogy az Istent, Isten fiát így megölni. Isten azt mondta, igen, Isten fiának olyan gyalázatos halállal kell halnia, amire csak ez a kifejezés áll, hogy kiirtatik a Messiás. És utána azt mondja, és senkije sem lesz. Elhagyják a tanítványai, az egyik tanítvány elárulja, a másik megtagadja, de ami még döbbenetesebb, hogy magának, az atyának is el kell fordulnia tőle. Nem segítheti meg Isten. A Messiás, aki azonosul az emberi bűnökkel, aki magára veszi a világ bűneit. Isten bűngyűlölő Isten, ő semmi kompromisszumot nem tart fenn a rosszal szemben. Kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. Döbbenetesen teljesült ez a profécia. Jézus kereszthalálát, Golgotai áldozatát egy mondatban nem is lehetne jobban összefoglalni. Ezzel kell valahogy szembesülni. Mit jelent ez? Kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. Pedig 3,5 évig tanít, 10 000 követik, rajonganak, vonzódnak hozzá, és mégis mindenki elhagyja, és kiirtják a Messiást. És utána azt mondja még a profécia, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget, sokan viszont meg fognak térni, de a zsidó nép kegyelmi ideje lejár, és mivel el nem fogadták Krisztust, és a Krisztusról való evangéliumot sem, ezért azt mondja itt a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És kedves hallgatók, itt nagyon röviden, de szeretnék önöknek rámutatni arra, hogy egy bibliai jövendőlés mennyire tökéletes. Szóval ne azt tessenek látni a Bibliában, hogy ez olyan dodonai jóslat, hogy most így is lehet érteni, úgy is lehet érteni, hogy körülbelül Isten megmondta, nem. Isten a proféciákban mindig hajszál pontosan előre elmondta, ami be fog következni. Ez nem az emberi szabadság korlátozása, ez az Isten nagyságának a bemutatása, hogy Isten mindenkit szabadon hagy dönteni, választani. De Isten mégis előre látja, hogy a sok-sok szabad döntés, választás hogyan fog összegeződni. És Isten elmondta előre azt is, hogy Jézus elvetése után mi következik. Hogy a várost, Jeruzsálemet és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Tessenek megfigyelni, hogy nem azt mondja a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, hanem azt mondja a fejedelem népe. Miért fontos ez a kis mozzanat? De nagyon sokan tudják, hogy 3 ostroma volt Jeruzsálemnek, Cestius, Vespasianus, aztán Titus által vezetett ostrom, de azt már kevésbé tudják, hogy a római csapatok élén nem Titus akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Titus nem akarta elpusztítani ezt a gyönyörű várost. Titus rohant és ordított a katonákra, amikor azok féke veszetten szaladtak előre, és lángcsóvát vetettek a templomra, mert Titus tudta, hogy ez a város mit ér. De a népet nem lehetett fékezni. Hogy ez a profécia hogy teljesült be, azt megörökíti Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve. Itt van a legújabb kiadása a kezemben, ami a Bibliához az egyik legfontosabb ókori forrás. És itt az előszóban próbáltam megírni azt, hogy miért a legfontosabb Biblián kívüli forrás Jézus életéről és a proféciák életéről épp egy farizeus történetíró műve. Mert leírja Josephus Flavius itt ebben a könyvében, hogy hogyan pusztították például el a templomot. Ez a pár fejezet az egész történetírásnak az egyik legmegrendítőbb fejezete. Ugye leírja Josephus Flavius, hogy amikor az egyik római katona meggondolatlanul és Titus parancsa nélkül lángcsóvát vetett a faborított a templom belsejére, és Titusnak gyors futár vitte meg a hírt, ő felugrott, és úgy, ahogy volt, a templomhoz rohant, hogy gátat vessen a tűznek, nyomában a tisztek és a megriadt légió. Titus kiáltozással és kézmozdulatokkal akarta értésükre adni a harcolóknak, hogy oltsák el a tüzet. De ezek nem hallották kiáltozását, mert túlharsogta a többiek még hangosabb ordítozása, integetéseivel pedig nem törődtek, mert egyeseket a harc izgalma, másokat pedig a dű teljesen elvakított. Sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem lehetett a légiók viharos áradását feltartóztatni, csak a dű vezette már valamennyit. Mikor a templom közelébe érkeztek, úgy tettek, mintha nem hallanák a fővezér parancsait, és oda kiáltottak az elől állóknak, hogy dobjanak még tűzcsóvát a templomra. Figyeljék meg! Josephus Flavius szemtanúja volt az eseményeknek. Ő ott volt, amikor Jeruzsálem leégett. Ugye 37-től 100-ig élt ez a zsidó származású történetíró. Maga szemével látta azt, hogy Titus mennyire meg akarta fékezni a csapatait. De a nép, a zsidó háborútól megcsömörlött katonák fékezhetetlenek voltak. Kedves hallgatók, ezt a piciny mozzanatot is kijelentette a Szentírás. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, népe. Még véletlenül sem elnagyolta Isten, nem azt mondta, hogy elpusztítja egy következő fejedelem. Micsoda döbbenetes ezekben a bibliai proféciákban, hogy ezek szó szerint beteljesültek. Tényleg a szó szoros értelmében szó szerint beteljesültek. És látjuk, hogy nem úgy, hogy Isten vagy arra kényszerítette volna az eseményeket. Josephus Flavius leírja azt, ami volt, és ezzel igazolja Dániel könyvének a hitelességét, és az isteni proféciák beteljesülésének a döbbenetes voltát. És kedves hallgatók, még egy valamit szeretnék mondani. Miért van a mai világban az egyik tűzfészek éppen a Közel-Keleten? Miért hallunk szinte hónapok óta, ugye, és az elmúlt években, évtizedekben állandó, riasztó jelzéseket erről a történelmi szintéről? Ez is benne van a proféciában. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, mert elhatároztatott a pusztulás. Ezen a történelmi vidéken béke soha nem lesz. Azon a vidéken, ahol Jézus járt, ahol őt elvetették, és ott, ahol a történelem során egy tűzfészek alakult ki, soha meg nem nyugszanak az indulatok és a fegyverek. Mind a mai napig ennek a hullámverése fennmarad a történelemben. Ez is benne van Dániel könyve 9. fejezetében. És itt arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ez így is valóságos, mert hogyha a Jézus első eljövetelére vonatkozó proféciák hajszálpontosan bekövetkeztek és teljesedtek, akkor hogyha lenne itt helyen meghosszabbítani, mint hogy majd a sorozatunk keretében belül meghosszabbítjuk a számegyenesünket, azt fogjuk látni, hogy a bibliai jövendőlések és Jézus proféciái, amelyek a második eljövetel előzményeire vonatkoznak, azok is hajszálpontosan beteljesedtek, beteljesednek és be fognak teljesedni. A bibliai jövendőlések tényleg szóról szóra beteljesednek a történelemben, és azért nem csak azért fontos ezt megismernünk, hogy a Bibliában volt egy olyan jövendőlés, amely pontosan megmondta, hogy a messiásnak mikor kell fellépni, 3,5 évig kell szolgálni. Jézus hányszor mondta, hogy nem jött el még az én órám. Mire hivatkozott erre? Jézus pontosan ismerte a megváltás tervének a menetrendjét. Ő pontosan tudta, hogy mikor jön el az ő órája. Amikor ő tudta, hogy ő neki keresztre kell adnia, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, mondja Lukács evangéliuma. És nem csak azért kell ezt ismernünk, mert hogy lássuk, hogy Isten időben is pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Tehát nem csak az, hogy ki lesz a megváltó, hol fog megszületni, hanem hogy mikor lép fel, és hogy bánnak el vele. Hanem azért is fontos, hogy láthassuk, hogy a bibliai jövendőlések mindig hajszálpontosan beteljesednek. Még engedjék meg azt elmondani, hogy akkor végül is hogyan válaszolhatunk a kérdésünkre, miért nem fogadta el a zsidó nép a messiást, és nem fogadja el a mai napig is. Hát ha 3 profécián át azt láthattuk, hogy Isten pontosan elmondta, hogy ki lesz, hogy hol fog megszületni, hogy mikor fog fellépni, hát ezt csak a vak nem látja, hogy szokták mondani. Miért nem fogadták el Jézust? Egy mondattal így felelhetünk erre. Nem az ismeret hiányában nem fogadták el Jézust, hanem azért, mert nem akarták elfogadni. Mert a zsidó nép várt egy politikai messiást, ahogy az emberek mindig valami politikai rendszerváltozástól várják a megoldást, a megváltást. És annyira beléjük rögzült ez az elképzelés, hogy ők egy erkölcsi megoldással nem számoltak. És sajnos a mai napig is az embernek, az emberiségnek az egyik legfőbb hibája ez. Amit akar látni az ember is, amit szeretne az ember, azt szeretné látni. Politikai megoldás, ami egyébként semmi és soha nem megoldás. És erkölcsi megoldás, ami egy méreható megoldás, az viszont nem kell. Szóval döbbenetes ez, hogy amikor Jézus a földre születik, újra elmondom, tudják a papok, a farizeusok, a sadduceusok, hogy hol fog megszületni, tudják azt, hogy ez az a történelmi idő, amikor meg kell születni, de ők nem mennek el, a napkeleti bölcsek elmennek, ők nem mennek el Betlehembe. Utána tudják azt, hogy valóban ő az, akire azt mondják, hogy Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Tudjuk, hogy te igaz vagy. Tudjuk. Tehát többször elmondták, hogy tudjuk, nem az ismeret hiánya, de nem akarták elfogadni. Jézusnak az egyik legfájdalmasabb kijelentése ez volt, és nem akartok én hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak titeket, és életetek legyen. Soha nem az ismeret hiánya okozza a hitetlenséget. Ha valakinek nincs ismerete, arról a Biblia azt mondja, hogy tudatlan. Az nem hitetlen, az tudatlan. Hanem a legnagyobb baj az ember életben az, amikor az ember tud valamit, megismerhet valamit, és annak fényében továbbra is a saját elképzeléseit erőlteti. És nem akarja megismerni, és nem akarja elfogadni azt, amit az Isten ad szabadításként. De voltak olyan emberek, akik ismerni is akarták, és akarni is akarták a megváltást.